A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Romsics Ignác történész egyetemi tanárral, és Trianonról, a trianoni békeszerződésről beszélgettünk a műsor első részében. Beszéljünk is talán egy kicsit most részletesebben már a trianoni békeszerződésről, hiszen éppen a napokban jelent meg a trianoni békeszerződésről szóló kötete is a Helikon kiadó gondozásában. De ha a Trianonról és a trianoni békeszerződésről beszélünk, akkor nyilván azért vissza kell nyúlnunk az előző esztendőkhöz, illetve az első világháború végéhez, 1918-1920 közötti időszakhoz, ami hát azért egy kivételes időszaka volt, drámai időszaka volt a magyar történelemnek, és egy nagyon eseményekben sűrű időszaka volt, hiszen itt volt a háború vége, a háborús veszteség, a háborús vereség, a monarchia összeomlása, felbomlása, az őszi rózsás forradalom, a tanácsköztársaság, és aztán mindez utána csúcspontjával elért a trianoni békeszerződésig. Ha megnézzük ezt a nagyon sűrű két esztendőt, akkor itt rossz döntések, rossz válaszok, választások, rossz helyzetek sorozata volt mindez.
Hát ha megengedi, akkor én még korábbra visszanyúlnék, mondjuk a török idők utáni betelepítésekig, amelyek véglegessé tették azt, hogy a történelmi Magyarország nem kizárólag egy magyar etnikumú állam, hanem egy sok nemzetiségű állam. Annyira, hogy abban az időszakban, 18. században a magyaroknak az aránya még talán 40%-ot is alig ért el. Ez 1910-re változott, javult, de a tízes magyar statisztika szerint, amit hangsúlyozok, a románok és a szlovákok kétségbe vonnak a hitelességét, de a magyar statisztika szerint Horvátországgal együtt a magyarok aránya 48% volt, Horvátország nélkül 54%. Mindaddig, amíg a nemzeti, vagy az identitás alapja nem a nyelv és a nyelvre alapuló nemzeti kultúra volt, addig ez olyan nagy problémákat nem okozott. A rendiség korában, 1848 előtt jobbágyok voltak, városi polgárok voltak és nemesek voltak. De ez a rendiségnek a lerombolása után és a polgári állam kialakulása után ez alapvetően megváltozik, és a jogegyenlőség keretein belül egyre fontosabbá válik a vallás helyett a nemzeti hovatartozás. És ezek a nemzeti elitek, amelyek a 19. században létrejönnek, nem csak a magyar, hanem kisebb mértékben a román szlovák is, ez egyre inkább arra törekedtek, hogy azon a területen, ahol ők laknak, ahol ők vannak többségben, ott a saját szimbólumaik, saját jelképeiket fölhasználva saját maguk igazgassák azt a közeget. Röviden azt mondhatjuk, hogy autonómiára törekedtek. Ezt a magyar politikai vezetés elfogadhatatlannak tartotta, és mindig visszautasította.
Tehát egy politikai nemzetben voltak csak hajlandó gondolni.
A 68-as nemzetiségi törvény az kimondta, hogy Magyarországon egy politikai nemzet van, ennek az államnak a nyelve a magyar, miközben engedélyezte azt, hogy egyházi szinten, iskolai szinten és alsófokú közigazgatás szintjén használják olyan nyelvet, amelyet akarnak. De ahhoz, hogy valaki igazából följusson az elitbe, ahhoz a magyar kultúra, a magyar nyelven és a magyar kultúrán az asszimiláción keresztül vezetett az út, ezt nem csak a zsidó polgársággal tudjuk demonstrálni, hanem a magyar katolikus hercegprímásokkal is, akik egymás után szlovák parasztgyerekek voltak, Csernok János is, és a Serédi Justinian is. Ezek fölvett nevek lettek. Úgyhogy ez volt az egyik alaphelyzet, amivel a nemzetiségi vezetők egyre kevésbé voltak elégedettek, és vagy autonómiát akartak, vagy föderalizálni. De legalább ilyen fontos, hogy a 19. század utolsó harmadától kapnak egy külső támogatót. A délszlávok Szerbia személyében, a románok pedig Románia formájában. Amelyek tudatosan törekednek a testvér népeik, vagy a rokon népeik által lakott területeknek a megszerzésére. Na most ez a békés viszonyok között egy kezelhető probléma volt. És kezelték is 1914-18-ig. A háború azonban minden ilyen törekvést, mint egy a szociális problémákat is valamiféle katalizátorként fölerősítette, fölgyorsította, és azt látjuk, hogy radikalizálódnak a szociális törekvések is, és a nemzetiségi törekvések is. És a harmadikként, és ezt nem befolyásolta az utóbbit a magyar belpolitika vagy a külpolitika, döntő volt, lényeges volt, hogy a győztes nagyhatalmak, Nem lehetett tudni sokáig, hogy ezek kik lesznek. De végül kiderült, hogy a mi ellenfeleink a győztes nagyhatalmak. Nekik milyen elképzelésük volt a térségről. Ők sokáig ingadoztak. 1918 elejére azonban egészen egyértelműen eldöntötték, hogy a monarchia nem maradhat meg, a történelmi Magyarország sem maradhat meg, hanem a helyükben.
Mi változott olyan... egyébként, mert ugye.
Megmondom, hogy mi változott.
1916 körül még a monarchiában gondolkoztak, hogy a monarchiának lehet egy kiegyensúlyozó szerepe.
Nem mindenki, de volt, aki abban gondolkodott. Két vagy három dolog változott meg, és ez a, ennek következtében az ő álláspontjuk is. A legfontosabb talán az volt, hogy a fő keleti szövetségesük, Oroszország, kiesett a háborúból, és 1918 tavaszán olyan békét kötött Brest-Litovskban a németekkel, amely lehetővé tette Németországnak a kiterjesztését keletfele, vagy a német befolyást a Baltikumban, Ukrajnában és másutt, és ezáltal az a veszély jelent meg, és ezt így értelmezték Párizsban is, Londonban is, Washingtonban is, hogy Németország olyan kontinentális hegemóniára tesz szert, amit nagyon nehéz lesz, vagy lehetetlen ellensúlyozni. Ebből a szempontból fontos volt az osztrák-magyar monarchiának a külpolitikája és a viszonya ehhez, amely próbált IV. Károly az új uralkodó irányításával, próbált kilépni a háborúból, de sikertelen volt, és végül 1918 tavaszán ő is egy olyan egyezményt köt a németekkel, a német császársággal, amely a háború utáni időszakra szoros katonai, politikai és gazdasági szövetséget ír elő. Most a monarchiának volt több mint 50 millió lakosa, a német császárságnak több mint 60 millió, hatalmas nyersanyagbázissal, ukrajnai gabonaföldekkel, egyebekkel. Ez egy olyan 150-200, több mint 200 milliós embertömeg lett volna, hogyha ez létrejön ebből a Mittel-Európa, ahogy a németek nevezték, amivel később nem tud mit csinálni a kicsi Franciaország, és talán még az Egyesült Államok se, legalábbis komoly gondokat okozhat a csendes-óceáni térségben. Ezért tehát, és miután a monarchia megkötötte ezt a szövetséget a német császársággal, ezt úgy vették le, hogy nem lehet benne megbízni. Nem tudjuk felhasználni német ellenes célokra. Márpedig amíg volt keleti szövetséges Oroszország, az tudta blokkolni adott esetben a németeknek a Drangnak-Osten előre keletre törés politikáját. De Oroszország kiesett, az osztrák-magyar monarchia szövetségre lép a németekkel, ki fogja akkor a németeknek a keletre irányuló expanzióját megakadályozni. Ez az a kérdés, amelyre azt a választ adják, hogy a monarchiában nem bízhatunk, ez most már világos, létre kell hozni olyan kis államokat, szláv államokat, vagy velünk szövetséges nem szláv államokat, amelyek felhasználhatók részben Németország keleti irányú támadásának a blokkolására, részben pedig az orosz bolsevizmus nyugatra terjedésének is gátat tudnak vetni. És ezért 1918 tavaszára kialakul az, hogy itt ezeket a szláv kis nemzeteket kell megerősíteni Magyarországnak és Ausztriának és Németországnak a rovására. Úgy ez világos, 1918 áprilisában Rómában a Római Kongresszus összehívnak egy tanácskozást a monarchia elnyomott népeinek a képviselőjével, ott ez egészen világosan le van már fektetve. Ezért tehát azt lehet mondani, hogy 1918 tavaszától a kérdés nem az volt, hogy megmarad-e monarchia, vagy megmarad-e a történelmi Magyarország. Eldőlt, hogy nem marad meg. A kérdés az volt, hogy az új államoknak a határai hol fognak húzódni. Na most ebben a kérdésben, ők ezt is kidolgozták, és kész tervekkel érkeztek Párizsba, de ebbe a kérdésbe, és itt lehet behozni a negyedik momentumot, amely Trianon felé mutatott, nagyon nem volt mindegy, hogy ebben a helyzetben milyen politikai helyzet van Magyarországon, a Kárpát-medencébe. Tud-e a magyar állam előtt mutatni, ha tud, akkor a sikerese, mint ahogy a törökök mutattak adott esetben, vagy a lengyelek is mutattak, vagy pedig nem tud előtt mutatni, és hagyja, hogy a szomszédos államok tulajdonképpen egy...
Tehát ez azt jelenti, ha mondjuk magyar...
egy fait accomplit.
Valamelyest is utőképes magyar haderő lett volna mondjuk a Párciumban, vagy akár a Felvidéken, akkor másképp alakulhattak volna?
Azt nem tudjuk. A feltételezés síkjára csúsztunk át. Tehát én eddig tényeket vagy tényszerű megállapításokat tettem. Az, hogy mi lett volna akkor, ha azt nem tudjuk, mert sok minden tényezőtől függ. Nem tudjuk, hogy erre hogy reagáltak volna a románok, nem tudjuk, hogy reagáltak volna a franciák, nem tudjuk, hogy a többi hogy reagált volna. De joggal állapítható az meg, vagy tehető föl, hogy a Károlyi kormánynak, az induló Károlyi kormánynak az a föltevése, és ez volt a külpolitikájuk alapja, hogyha mi békülékenyek vagyunk, és az Antant jó indulatára hagyatkozunk, akkor a békekonferencián méltányos elbírálásban lesz részünk, ez tévedés volt, ez naivitás volt. Különösképpen hát nem volt helyén való egy hadügyminiszter szájából azt hallani, hogy nem akarok többé katonát látni. De szeretném hozzátenni, hogy Linder Béláról van szó. Linder Béla 7 napig volt hadügyminiszter. Tehát az, hogy nem tudott fölállni néhány hónapon belül egy magyar nemzeti hadsereg, ez nem Linder Bélán múlt, vagy döntően nem Linder Bélán múlt. Mert utána se tudott fölállítani, a Bartha Albert és mások se tudtak fölállítani egy ütőképes nemzeti hadsereget. A helyzet ugyanis az volt, hogy a monarchiának a hadserege, amely a frontokon harcolt és tért haza, az egy sok nemzetiségű hadsereg volt. Relatív kevés ezred volt magyar többségű, a többség a sok nemzetiségű volt. És ezek szét voltak dobálva az országba. Tehát bármiféle területvédelemhez előbb nemzeti alapon meg kellett volna szervezni egy hadsereget. Na most ez a vezetőkön is múlott, ahogy ezt mondottam, de nem csak a vezetőkön múlott, mert amikor a toborzótisztek kimennek, vagy egyszerűen be akarják őket hívni, akkor számos esetben azzal jönnek vissza, hogy nem akarnak katonák lenni. És ezen megint nem csodálkozhatunk, mert 4 éves háború után vagyunk. Rengetegen meghaltak, sokan kéz nélkül, láb nélkül, vakon vagy félvakon jöttek vissza, és ott, aki visszajött, az örült annak, hogy megúszta.
Volt egy erős háború ellen.
Volt egy háború ellen, nem csak a politikai vezetőkben. Hát Szabó Dezső háború ellenes volt, Babits Mihály háború ellenes volt egy idő után. Tehát itt azért, és miért nem lett volna? Tehát csomó embernek a hozzátartozója van kint a frontokon, akik hát szeretnék, hogy ezek visszatérnek. Na most, amikor visszajönnek a háború után helyzetbe, azt azért, ezt például a Révész Tamásnak, a fiatal kutatónak a könyvéből is lehet tudni, korábban is lehetett, de ő ezt most szépen adatolja is, hogy amikor egy kis közösségnek a védelméről volt szó, tehát egy lokalitás védelméről volt szó, akkor ott az embereket fegyverbe lehetett szólítani. Ez például a felvidéki hadjáratot, azok a Salgótarján, Balassa, Gyarmat, Miskolc környéki bányászok és munkások vitték sikerre, akiket személy szerint az otthonukban támadtak a csehek. De amikor elmentek a garamig, onnan már kezdtek hazaszivárogni. Vagy a székely hadosztály. Hát a székelyekből is ott Erdélyben sikerült egy 10 000 fős hadsereget összetoborozni 1-2 hónap alatt. De amikor 1919 nyarán elrendelik a Dunatisza közére a toborzást 18-tól 42 évig, hogy a cseheket föl lehessen tartóztatni, akik addigra összeszedték magukat, akkor a tanácskoztatások ellen a legnagyobb ellenforradalom, paraszfelkelés robban ki. Mert nem akarnak katonának állni. Tehát nem úgy kell elképzelni a helyzetet, hogy a buta Károlyi félreértette a helyzetet, ami igaz egyébként, az embereknek katonák akartak lenni. Nem akartak katonák lenni. Egy olyan kártyát tudok mondani, amit nem játszottak, és amit ha kijátszanak, az valószínűleg segített volna valamit, nem tudjuk, hogy mennyit. Ez pedig az, hogy egy csomó föld nélküli és munka nélküli szegény paraszt volt az országban. Ha meghirdetik, mint ahogy Kossuth 1848-ban meghirdette, hogy aki beáll a hadseregbe, fiatal ember, vagy középkorú ember, az a leszereléskor, a háború végén kap 10 vagy 20 holdföldet. És hogyha nem éli meg, nem éri túl a háborút, akkor megkapja a felesége vagy a gyerekei. Azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség lett volna, amit hiba, hogy nem használta ki, mert ezáltal lehetett volna egy olyan hadsereget fölállítani, amely talán az etnikailag magyar határmenti területeket sikeresen védelmezhette volna. De ebben sem lehetünk biztosak, hogy mi történt volna akkor, mert több esetben tudjuk azt, hogy a Párizsi Békekonferencia tekintetnél ilyen lépésekre koncentrált támadás helyzet kilátásba. Tehát azt gondolom, hogy lehet, ha minden esetre mondjuk az föltételezhető talán, hogy ha a magyar delegáció úgy megy ki Párizsba, hogy bizonyos magyar határmenti, trianoni határmenti magyar területek magyar kézen vannak, tehát birtokon belül vannak, akkor ez egy jobb tárgyalási pozíció, mint úgy, hogy a románok itt voltak Budapesten és a Dunatisza közén, és úgy kellett őket kierőszakolni, de tisztántult még mindig megszállás alatt tartják.
Egyáltalán milyen felhatalmazása, milyen mozgástere volt a magyar delegációnak? Direkt nem említek én magyar diplomáciát, mert ugye magyar diplomációról nem is nagyon beszéltünk ebben az időszakban.
Hát ekkor már volt, de előtte nem volt kifejezetten, csak osztrák-magyar diplomácia volt. A Károlyi kormány állít föl egy diplomáciai hálózatot megbízottakkal, benne van a Teleki Pál, benne van a Bánfi Miklós, sokan, és próbál valamilyen mértékig befolyásolni a nyugati hatalmakat, de nem sok sikerrel, vagy szinte teljesen sikertelenül. De akár van ilyen diplomácia, akár nincs, amit lehetett megmozgatta. Tehát megmozgatták az angol arisztokráciát, megmozgatták a katolikus klérust, különböző. Nem lehetett ezt a döntési mechanizmust visszafordítani, és a nagyhatalmak konszenzusát, amit a kishatalmak is akartak, ezt megváltoztatni. Aponyi, amikor kimegy, és amikor kimennek, nagyjából tisztában vannak azzal, hogy nem lesznek tárgyalások. Annál is inkább 1919 során közlik a román-magyar határt és a csehszlovák-magyar határt, és közlik, hogy ez a végleges. Tehát ez nem volt olyan mértékben titok, hogy ott értesültek volna először róla, de mégis drasztikus vagy tragikus dolog
számomra volt. Számomra csak az érvelés, vagy az érzelmi ráhatás
maradt? Nekik az volt az álláspontjuk, hogy ezt nem fogják megváltoztatni már, de majdnem megváltoztatták, hangsúlyozom egyébként. De akkor is el kell mondani ezzel szemben, még el is fogadjuk és alá is írjuk, mindazokat az érveinket, amelyekre később majd, amikor a revízió aktuális lesz, akkor hivatkozni tudunk. De most mindezek után azt mondom, hogy amikor kimegy az aponyi-féle békedelegáció, és ott szóban és írásban is dokumentálják, hogy itt milyen etnikai igazságtalanságok történnek, akkor ez nem volt hatástalan. 1920. március áprilisban a békekonferencia utókonferencia, hogy így mondjam, a nagykövetek tanácsa, két vagy három alkalommal is visszatér a magyar határokra, és a brit diplomáciának vagy a politikának egyik része, ez Lloyd George és a környezete, a miniszterelnök és a környezete, és az olaszok. Azt gondolják, hogy a csalók közben, a Párciumi térségben ott valamit kellene csinálni, mert egyébként olyan rendezést hozunk végre, ami biztos, hogy nem lesz tartós, és újabb konfliktusoknak lesz a forrása. Az Egyesült Államok ekkor már csak megfigyelőként van, már korábban ott hagyta a konferenciát, és abban, hogy végül is nem lett módosítás, és nem változtatták meg ezeket az előre megállapított határokat, ez jelentős mértékben a franciákon múlott, illetve a brit diplomácián, amely szembefordult a saját miniszterelnökével, Lloyd George-al. Tehát itt is egy konfliktus helyzet van, érvek, ellenérvek hangzanak el, és ennek is az eredője, a vége az, hogy nem változtatunk.
Ez azért is érdekes, mert Lloyd George-ot idézi ön is a könyvben, ugye azt mondta, hogy csaknem 3 millió magyart, a teljes magyar népesség harmadát tervezik idegen uralom alá helyezni, és ez nem lesz könnyű megvédeni, és hozzáteszi, hogy nem lesz béke Közép-Európában.
És igaza is lett. Tehát azt gondolták a franciák és mások, hogyha ez új rendszer mögé állnak, akkor ez stabil lehet, vagy stabil lesz, és az érdekeit fogja szolgálni, tévedtek.
Több feljegyzés is utal egyébként arra, például Hók János feljegyzése, aki ugye Károly után a Nemzeti Tanács élén volt egy rövid ideig, például azt írta, hogy eljátszottuk a győztes nagyhatalmak rokonszenvét, de volt egyáltalán bármikor is bármiféle rokonszenv Magyarországgal
nem
szemben?
Nem lehetett, hát 4 éven keresztül ellenük harcoltunk. Milyen rokonszenvre lehet számítani? Mikor 4 éven keresztül egymást lövik. Tehát ez nem lehetett rokonszenvre számítani. Amire számítani lehetett volna esetleg, az a méltányosság vagy az igazságosságra törekvés, amit mondjuk szavakban meg is hirdettek az etnikai igazságosság és az önrendelkezés.
De ez pont hivatkozási alap volt az Antant részéről, és az etnikai elvek érvényesítése, és aztán ezt mégsem sikerült.
Ez így van, de ezt fölülírták számos esetben
stratégiai,
meg gazdasági, meg közlekedési érdekek, és ami fontos az, és fölülírt az, hogy V-Victis vagy bűnhődjön a vesztesnek az álláspontja, vagy a megközelítése, mert ott, amikor két szövetségesnek elismert állam érdekei ütköztek, például a Adriai térségben Szerbia és Olaszország, vagy a bánságban a jugoszláv és a román érdekek, ott tudtak kompromisszumot hozni. Tehát a jugoszlávok is és a románok is egész bánságot akarták, és megtalálták azt a választóvonalat, amelyen egyik oldalán többségben voltak a délszlávok, a másikon meg a románok. Úgy szintén az Adriai térségben is lehetett ilyet találni, és ezt meg lehetett volna csinálni Magyarország esetében is, mint ahogyan, hát utólag a Burgenland esetében egyébként történt valami korrekció. Ezt lehetett volna a Párcium esetében, Csalóközben, sok esetben, ahol tiszta magyar területek voltak. elmulasztották különböző közlekedési meg stratégiai okokra hivatkozva, és ezzel sárkányfogat vetettek el. Tehát ez egyik oka lett a későbbi konfliktusoknak, a Kis-Antant és a Magyarország szembenállásának, és azzal, hogy egyáltalán nem a dunai megbékélés következett a két világháború között, hanem a szembenállás folytatódott, csak más formában.
A magyar delegáció rendre hivatkozott a népszavazásra, fölvetődött talán a lakosságcsere is, de Erdély vonatkozásában, ha jól emlékszem, akkor egy ilyen svájci mintára történő rendezést is felvetettek. Miért maradt mindez visszhangtalan teljesen? Például a népszavazás.
Hát ugye a népszavazást azt gondolom, hogy ott, abban a, ott érdemes tartani, ahol kétséges a nemzeti álláspont. Csalóközben nem lett volna érdemes népszavazást tartani, meg a Székelyföldön sem, mert kiszámítható, hogy azok Magyarország mellett szavaztak volna. Ezért ezt inkább vitatémák, határövezeteknek az eldöntésére alkalmazták. Soha nem volt népszavazás Lengyelországban vagy Belorussziában, hogy hova akarnak tartozni, hanem vitatott területeken és etnikailag vegyes területeken voltak ilyen népszavazások. Na most hát, ha megnézzük ugye az Erdélyt, ott a lakosság többsége, több mint 50%-a akkor is román volt. Joggal föltételezhető, hogy a román lakta többségű területeken kisebb volt, vagy nem volt magyar szimpátia. Tehát ezt úgy lehetett látni. Amit fölvetett a magyar delegáció egy lehetőségként, hogy Erdély bár tartozzon akár Romániához, tartozzon akár Magyarországhoz, vagy legyen független, de a belső viszonyai svájci mintára a három akkori nemzetnek, a magyarnak, a románnak és a németnek az egyenjogúságára alapozva kell kialakítani és létrehozni, ami a transzilvánizmusnak egy szép megfogalmazása volt. Románoknak ez nem felelt meg, mert nagyjából tisztában voltak azzal, hogy egész Erdélyt integrálhatják a román államba autonómia nélkül, hiszen az 1916-os bukaresti szerződésben több területet, nagyobb területet ígértek nekik, mint amit végül megkaptak. Még itt egy kelet-magyarországi sáv, az a 16-os szerződés értelmében még Romániát illette volna, ezt már nem kapták meg. Tehát ezt a nyereséget föladni és azt mondani, hogy akkor én Erdélyt hagyom egy ilyen autonóm területként lebegni Románia és Magyarország között, hát ez Bukarest részéről egy olyan fajta attitűd lett volna, amit hát ez ugyanúgy nem tehette meg a román politika, ahogy a magyar politika nem adhatta fel a revíziót.
1920. június 4-e a békeszerződés aláírásának dátuma, a magyar delegáció akkor már nincs is ott. Magyarország területe egyharmadára csökkent, a magyarok harmada a szomszédos országokba került. Hogyan élte meg ezt akkor Magyarország, a magyar társadalom? Jól lehet azért az előző másfél-két évben már azért lehetett erre készülni, vagy hasonló forgatókönyvekre készülni.
Lehetett erre készülni, vagy lehetett várni, hogy valami ilyesmi lesz. Az egyszerű embert ennek ellenére ez a dolog meglepte, és hogyha hogyan reagált rá, hát az elszakított területeken, vagy az elcsatolt területeken élők jelentős része úgy, hogy ide menekült Magyarországra. Ezeknek a száma megközelítette a 500 000-t, főleg olyanok, akik az államtól fügtek, tisztviselők, vasutasok, tanítók, nyugdíjasok, akik úgy gondolták, hogy nem lesz biztosított az egzisztencia az új államokba. Ez volt az egyik reagálás. A másik reagálás, sokáig lamentáltak azon, akik ott voltak, hogy tehát ez volt, hogy menni vagy maradni. És közel 500 000-an mentek vagy jöttek, míg mások Reményik Sándornak a irányadását vagy útmutatását vették alapul, hogy ott kell maradni. És a lehetőségekhez mérten ott kell önmaguk számára a túlélés vagy a megélésnek a lehetőséget biztosítani. De ezen belül is volt ellenállni az új politika, az új vezetésnek, vagy beilleszkedni. Egy ideig mind a kettő ment, sőt, voltak mindenféle ellenállási akciók, szervezkedések, passzív és aktív. Nagyjából a békeszerződés aláírását követő hónapokban, a ratifikálás is megtörténik az év végén, azt követően azonban a magyar kormány arra az álláspontra helyezkedik, hogy többet most már csak szelektíven lehet beengedni, mert ki fog örülni az elcsatolt területeknek jelentős része, hogyha mindenkit beengedünk, és az ott maradók körében is az az álláspont kerekedett fölül, hogy tudomásul kell venni ezt a helyzetet, Magyarország is aláírta a békeszerződést, nincs mit tenni, és az új állam keretein belül kell keresnünk a boldogulásunkat. Ennek egy ilyen, hát nagyon ismert, szimbolikus dokumentum a Kós Károlyéknak a Kiáltó szó című röpirata, amelyben ezt a gondolatmenetet mondják el, amit most én. Itt maradtunk, itt leszünk, és a román állam keretein belül keressük a legjobb utakat a magunk számára.
A Trianont úgymond tető aláhozó nagyhatalmak miként tekintenek vajon most 100 év elteltével egyáltalán a trianoni szerződésén? Emlékszem, hogy valamikor a 90-es évek elején itt járt Budapesten François Mitterrand, francia elnök, aki akkor azt mondta, hogy igazságtalan volt a trianoni szerződés, és erre akkor elég sokan felkapták a fejüket.
Nézd, én szerintem a francia történészek, de a francia politikusok, akik a térséggel foglalkoznak, azt ma is így gondolják. Tehát a térséget ismerő francia történészek, szellememberei és kutatók ezt ma is úgy gondolják, hogy egy probléma történt. De nem gondolják, hogy a kérdést újra kellene nyitni, hanem inkább úgy gondolják, hogy fájtlat kell borítani a múltra, a jövő felé kell tekinteni, és az Európai Unión belül kell megtalálni az együttműködésnek az útjait. Azt hiszem, hogy hát ugye nem vagyok a szószólójuk, tehát az ő nevükbe nem tudok autentikus nyilatkozatokat tenni, de akikkel én beszéltem, körülbelül ez a véleményük, vagy legalábbis velem így beszéltek, hogy tisztában vannak azzal, hogy itt igazságtalanság történt, még akkor is, hogyha a Székelyföldet nem lehet áttolni a Tiszántúlra, de sehova nem vezet, hogyha ezt a kérdést újra nyitják, és egy konfrontatív szituáció alakul ki a Kárpát-medencében magyarok és a többi itteni nép között, hanem azt gondolják, hogy az Európai Unión belül a kérdések vagy a feszültségek kezelhetők.
Az elmúlt órában Romsics Ignác történész egyetemi tanár volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Illis László felelős szerkesztő vett részt. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.